Olvasná? Hallgatná? Bepótolná? Imre Réka vagyok, és hoztam pár cikket főzéshez, futáshoz, utazáshoz, elvitelre. Lord Meldrum is megirigyelné azt a 60 pusztai rezidenciát, ami a HVG birtokába került tervek alapján épült volna. Most bemutatjuk, milyen lett volna a 60 pusztai birtok, ha az eredeti tervek alapján készül. Erről Gergely Márton és Hambai Péter írt. 60 puszta. Könyvespolcba épített titkos lépcső a főúri dolgozószobában, saját lakás a komornyiknak. Megszereztük az eredeti tervek teljes listáját. Tudorkori kastély képe lebeghetett a megrendelő szeme előtt, amikor a 2019-ben a megbízott építésszel összeállította 60 pusztai birtokának koncepcióját. Álmodott magának könyvtárból rejtek ajtóval megközelíthető pincét, kereken 100 WC-t és egy 200 fős rendezvénytermet. Félkész még a 60 pusztai komplexum. Így mentegeti az építkezést a tulajdonosként a projektet jegyző apja helyett Orbán Viktor miniszterelnök. És ebben van némi igaza. Ha 2019-es tervben szereplő teljes átalakítás megvalósult volna, akkor az egykori szérűből 200 fős rendezvénytermet alakítottak volna ki konyhával és a vendégek kiszolgálására alkalmas melegítő konyhával, valamint 12 férfi és 12 női WC-vel. Onnantól pedig már akár a teljes országgyűlés is elférne 60 pusztán. A birtok más pontjain viszont jelentős a haladás. Az épületek szerkezetkészek, a könyvtár bútorai is a helyükön állnak már. Azt nem tudhatjuk, megvalósult-e a terveken kivehető, könyvespolc mögé rejtett titkos lépcső, ami a főúri dolgozószobából vezet a pincébe. Az ambíció minden esetre illik a Habsburg örökséghez. Klubhelység, 32 fős étkezőasztal, biliárdszoba, komornyik lakás, wellness részleg, kereken 100 WC, 45 tusoló vagy kánt, 9 apartman, reprezentatív terek igényét tükrözi a 2019-2022 között készült terv dokumentáció. A birtokunkba került papírok szerint a 60 pusztai komplexum, ha az összes akkori tervet megvalósítanák, egyidejűleg 534 ember befogadására alkalmas, nettó hasznos alapterülete pedig 8900 négyzetméter volna. A birtokon belüli közlekedést 15300 négyzetméter burkolt út és parkoló szolgálja. Összehasonlításul az országház alapterülete 17745 négyzetméter. A technikai beépítéseket is figyelembe véve sem tűnik úgy, mintha a birtok elsősorban gazdasági funkciót szolgálna. A HVG birtokába került több tucat fáj közt, vannak helyszínrajzok, koncepciótervek, beépítési összesítések, az épületek tervei, sőt azok vázlatos berendezése is. A dokumentumokon olvasható Taracki Dániel tervező és cége az Art First neve. A fájlok létrehozói is az építésziroda munkaállomásai. A megrendelő neve is szerepel a feliratokon, Orbán Győző Bálint, illetve a legrégebbi terveken a végelszámolás alatt lévő CZG ingatlan forgalmazó Kft., a miniszterelnök apjának cége, amelyen keresztül megvette 60 pusztát, mielőtt a saját nevére íratta. A dokumentumokban megjelölt funkciók jó részt fedésben vannak azzal, amit a légi és műhold felvételek, a munkások által készített belső fotók és hatházi Ákos országgyűlési képviselő videói mutatnak. Ugyanakkor ezek összevetéséből az is látszik, hogy apró elemeiben változott az építészeti koncepció. A jelek szerint elvetették a terveken még szereplő, a víztoronyra tervezett csillagvizsgálót, a betontornyot ugyanis elbontották, és a kápolna építésébe sem fogtak bele. A két oranzseri is a terveken vár jobb sorsára, helyükön medencéket létesítettek vasszerkezetes tető nélkül. Mi a 60 pusztai ütemterv? Mi van még hátra a projektből? Hiába tettünk fel kérdéseket az érintetteknek, nem kaptunk választ. De hunyjuk be a szemünket és képzeljük el, milyen lenne Orbánék 2019-ben megálmodott, minden részletében elkészült majorsága. Lépjenek be, érezzék otthon magukat. Megmutatjuk, hogy az eredeti tervek alapján milyennek képzelték el 60 pusztát. Fasorral szegélyezett út mellett balra egy tópartján, japán kerttel övezve egy 25 négyzetméteres tea pavilon áll. Az út másik oldalán van a titkos kert, a közepén szökőkúttal, padokkal, a szélén egy aprócska pavilon áll, a gondolkodó. Ezután következik a két főépület, amelyek tervrajzaiba a HVG először tekinthetett be. A tiszti laka terveken családi házként, elsődleges, állandóan használt lakóépületként szerepel. A földszinti reprezentációs helységeket úgy tervezték, hogy tágas előtérbe érkezünk, a tükör előtt friss vágott virágok díszelegnek. A biztonság kedvéért ezt is berajzolta az építész. Innen lépünk be a kívülről táplált cserépkályhával fűtött 34 négyzetméteres szalomba, amelyből egyik oldalon a ház urának dolgozó szobája nyílik. Innen vonulhat át a szalonon keresztül a 66 négyzetméteres családi nagy ebédlőbe, amely, ezt a dokumentum direkt kiemeli, nagy kandallóval épül. De hogy ne egy hodályba kelljen étkezniük a tulajdonosoknak, ha csak magukban falatoznak, a szerényebb, csupán 40 négyzetméteres kis ebédlőt is választhatják. Persze van itt egy garzonlakás méretű konyha, kamra, háztartási helység varróasztallal és sok egyéb kiszolgáló helység is. Ha a tulajdonos éjszakai megfeszített munkája során esetleg felfrissülésre vágyna, a dolgozószoba mellett is a rendelkezésére áll egy fürdőszoba, hogy ne kelljen a lépcsőkön felcaplatnia az emeletre. Pedig az ott elhelyezett főhálószobához a biztonság kedvéért két fürdőszoba is tartozik. Egy zuhanyzós férfi és egy kádas, kisé tágasabb női. Valljuk be, ez jól jöhet a reggeli rohanásban. A ház urának és asszonyának hálószobája férfi és női pihenősarokkal és a fürdőkkel együtt, a közlekedőket nem számítva több mint 90 négyzetméteres, tágas élettér. A 2022-es vázlatterv szerint további három, egyenként csak nem 20 négyzetméteres hálószoba, valamint egy lány és egy fiú fürdő is található ezen a szinten. Az épülethez tartozik a déli fekvésű, kemencés terasz a kerti sütögetések számára. A nyári hőségek idején pedig az éjszakra tájolt pihenő terasz nyújthat kikapcsolódást a megfáradt háziaknak. A családi házat föld alatti széles alagút köti össze a vendégházzal és a 400 négyzetméteres mély garázssal, amely tárolók lift lépcsőház mellett 6 férőhelyes magánparkolót és 2 szolgálati parkolót rejt. Ha elfogadjuk, hogy az egész főúri komplexumot tényleg Orbán Győző építi, nyilván arra számít, hogyha a fia és egyik magasrangú kollégája is látogatóba jön hozzájuk, az állami autóknak is legyen hol parkolniuk. A családi házzal szemben áll a könyvtár, a házigazda alig, hanem legnagyobb büszkesége. Itt lesz a családunk összes könyve, irata, mindaz, ami megmaradt a múltból. Lesz egy tanulóterem és 2 diáklak, ha valakit mindez érdekel és netán kutatni akarna, mondta erről Orbán Győző. A 150 négyzetméteres olvasóterem galériáján metszett tartó polcokat is kialakítanának. A könyveknek lesz hely a tárgyalóban, vagy a lakásnyi méretű 60 négyzetméteres itteni dolgozószoba polcain is. Ezeket a helységeket az olvasóteremmel közös kandalló fűti. Na de nem minden könyves polc egyforma. A tervrajzon ugyanis látszik, hogy az egyik mögött lépcső indul a 30 négyzetméteres pincéhez. Alig, ha nem egy olyan kifordítható könyves polccal álcázott ajtóval van dolgunk, mint amilyeneken át rendszerint a gyilkos menekül az Agatha Christie krimikben. Hogy a pincében borokat vagy más tárolnak, nem tudjuk. Azt viszont igen, hogy az emeleten kényelmes helyük lesz azoknak a kutatóknak, akik az Orbán nemzetség levéltárát feldolgozzák. 2 önálló lakás áll rendelkezésükre. A nagyobb, több mint 43 négyzetmétereshez még gardrób is tartozik, hát ha valaki méretes ruhatárral utazik kutatni. Ezután következik a 2 elalakú műemlékvédelem alatt álló egykori birkahodály, amelyeket elbontottak. Helyükre egy 1980 négyzetméteres vendégházat és egy 2500 négyzetméteres terményfeldolgozó műhelyt húztak fel. A családi házzal összekötött vendégházat Orbán Győző szerint azért építették, hogy legyen mindenkinek helye, ha összejön az egész család, vagyunk vagy 50-en, mondta. Bátran hozhat mindenki még egy embert is, mert a földszinten elhelyezkedő profi üzemi konyhát 100 fősre tervezték. Van itt hús és zöldség előkészítő, italraktár és pincérforgó is, a hatalmas kandalló és a látványkonyha mögött. Ez szolgálja ki a komplexum legnagyobb helységét, a 355 négyzetméteres ebédlőt és társalgót. Utóbbiba a tervező a hangversenyzongora és a vetítővászon helyét is berajzolta. Ha pedig az úri társaság nyugovóra akar térni, ezt a tervrajz szerint 9, 1 vagy 2 szintes apartmanban teheti meg, amelyekben pótágyakkal együtt akár 60 fő is alhat. Az emeleten kapnak helyet a cselédség meglehetősen takaros, elkülönített lépcsőházzal rendelkező lakásai is. A terveken olvasható, hogy a komornak, komornék számára 1+2 félszobás lakást terveztek. A házvezető nőnek 1 szobás otthon jár. Az építetők biztos nagy csengetett minordajongók, tudják, hogy nagy kincs a jó szakácsnő. Ő kapja ugyanis a legnagyobb, 55 négyzetméteres, 2 szobás ingatlant. A szobájából közvetlen lépcső vezet a konyhába, így éjszaka is össze tud ütni a számok fölé görnyedő házigazda számára egy omlettet, ha az megéhezik. A kiszolgáló személyzet lakásaitól hermetikusan elválasztva, szintén az emeleten kap helyet a kandallós klubszoba. közepén biliárdasztallal, oldalt kényelmes bőrkanapéval. Míg a napilapok számára is terveztek egy polcot. Ha pedig valaki netán elunná a frissen vasalt nemzeti sport olvasását, azt várja a wellness részleg. Finszaunával, jacuzzival, gőzkabinnal, tepidáriummal és tornaszobával, amelyben bizonyára kettlebell készlet is helyet kap. A másik elalakú épület helység kiosztása sem egy mezőgazdasági üzemképét idézi, inkább egy nagy háztartásét. Vannak kocsiszínek, raktárak, befőző konyha. 2 8-fős személyzeti öltöző, pihenő, értekező helység, főkertészi iroda és kazánház. A pincében 2 egyenként 25 négyzetméteres hűtőkamra látszik, az emeleten pedig gyógynövényeket szárító kamra. 2 lakást is terveztek, az egyik 277 négyzetméteres raktárhelység mellé pedig azt a megjegyzést tették, hogy ott is kialakítható további 4 lakás. A telek végében lévő hatalmas pajtáról azt mondta Orbán Győző, hogy még mindig rogyadozik, de már nem ázik be. Azt már biztosan nem én fogom rendbehozni. Itt lenne Taraszki összesítője szerint a rendezvényház. Erről csak egy 2010-es felmérési tervet találtunk egy tervezőirodától. Vagyis a 60 pusztai projekt legkésőbb a NER megalakulásának évében elkezdődött. Ahány család, annyi karácsonyi szokás. De hogy telnek az ünnepek egy szivárvány családban? És milyenek a mindennapok Magyarországon? Fetter Dóra írása. Az ünnepekre készülő szivárvány család mindennapjai és a friss bűnügyi adatok tűpontosan mutatnak rá arra, mi mellett és mi ellen vonultak százezrek az idei Pride-on. Egy ELTE kutatás pedig azt segít megérteni, miért éppen ez a menet erősítette fel a szabadságjogukért tüntetők hangját. A karácsony központi esemény a családunk életében. Már amikor építkeztünk, a nappali tervezésekor újra meg újra felmerült a kérdés, hol lesz majd a karácsonyfa. Kicsit olyan, mintha a köré építettünk volna mindent. Mondja a fővárosi agglomeráció egyik településén lévő otthonukban Tamás, aki férjével Istvánnal 6 évvel ezelőtt fogadott örökbe egy ikerpárt, miután külföldről hazaköltöztek. 2019-ben volt az első olyan karácsonyuk, amikor már a gyerekek is velük voltak. De, mint azt Tamás felidézi, egyszerre volt csodálatos és kissé feszült az ünnep. Akkor még csak rövid ideje voltak náluk a babák, nem telt le az a 6 hét, ameddig a vér szerinti anya visszakozhatott volna. A várakozás azonban véget ért, és véglegessé vált az örökbefogadás. A mostani már a 7. közös karácsonyuk lesz. Beiglit és mézes kanácsot sütnek, közösen kiválasztják a fát, amit együtt díszítenek fel, és az ajándékok kibontása után társas játékoznak, filmet néznek. Idén lehet, hogy a reszkesetek betörők lesz a menü, mondják nevetve. És persze a szokásos fényképnézegetés sem maradhat el. István családjában volt hagyomány, hogy minden szenteste elővették a családi fotóalbumokat és felelevenítették a régi történeteket. Ezt a szokást a pár tovább viszi. Másban viszont már a saját hagyományaikat kezdték kialakítani. A szentestéket szigorúan 4-esben töltik, a nagy családi összejövetel a következő napokra marad. Azokkal vesszük körbe magunkat, akik szeretnek és elfogadnak, amilyen közegben önazonosak maradhatunk, mondja István. Istvánról és Tamásról, valamint kislányok és kisfiúk nyílt örökbefogadásáról már 2020-ban írt a HVG. Akkor azt mondták, a 12 évvel korábbi Magyarországhoz képest pozitív irányú változást látnak a melegek elfogadottságával kapcsolatban. Úgy vélték, segít az ügyön, hogy valahol mindig megjelenik a téma. Van egyfajta nyugatiasodás, bár nem olyan gyors, mint szeretnék. Most már van egy olyan réteg, amelyik lehet, hogy elítéli azt, ahogyan élünk, de nem kiabálja hangosan, hogy utál minket, mert a homofóbia már ciki. Amikor most, 5 év elteltével újra arról kérdezzük őket, milyennek látják az országot ebből a szempontból, szavaikból az derül ki, hogy ellentmondásosnak érzik a helyzetet. Nem tudom, hogy mi vagyunk-e szerencsések, hogy túl jó helyen élünk, vagy esetleg úgy viselkedünk, hogy ez nem annyira kirívó, hogy minket bántsanak. De soha semmilyen atrocitás nem ért bennünket, mióta megvannak a gyerekek, mondja István. Igaz, megjegyzi, el tudja képzelni, hogy a főváros és az agglomeráció egy más világ. Mi a buborék buborékjának a buborékában élünk. Egy távoli kis faluban valószínűleg több elutasítással találkoznak az érintettek, és az sem segíti őket, ami a kormány médiából árad. Tamás másként közelít a kérdéshez. Mi még az utolsók között voltunk, akik örökbe tudtunk fogadni gyerekeket. Azóta a jogokban és lehetőségekben visszalépést tapasztalunk. Erre mutat rá az is, hogy azokat a civil szervezeteket, amelyek érzékenyítő foglalkozásokat tarthatnának, kizárták az iskolákból. Sajnos több lépést mentünk hátrafelé. István szerint mindezekkel együtt nem lett rosszabb az LMBTQ emberek megítélése a magyar társadalomban. Nem lett több homofób, de aki az volt, az alá lovat adott a kormány kommunikációja az elmúlt években, ezzel legalizálva a gyűlölködést. Szerinte a magyar társadalom nagy része teljesen elfogadó. Nem tudja, mit gondoljon, vagy egyszerűen az egész nem érdekli. Mint meséli, gyerekeik védőnője most látott életében először két apukás családot. Nem írjuk a homlokunkra, de nem titkoljuk, hogy szivárvány családban élünk. Meglepődnek az emberek, de nem rossz indulatúak, inkább érdeklődők. Az óvodában van, aki még örül is annak, hogy az autóban hazafelé a gyerekekkel beszélgethet arról, hogy a csoporttársainak két apukájuk van, mondják. Tamás, István és az ikrek boldog, kiegyensúlyozott élete nagyon egyszerűen és világosan mutatja meg azt, hogy mi az, amiért évről évre sok ezren kiállva részt vesznek a fővárosi vagy a pécsi Pride-on. Az idei év azonban más volt, hiszen már azért is tüntetni kellett, hogy egyáltalán ki lehessen állni az ilyen családok mellett. Ennek ellenére, vagy inkább épp ezért, az idei volt alig, hanem az eddigi legnagyobb Pride Budapesten. Több százezren vonultak a főváros utcáin azután, hogy a kormány tavasszal módosította a gyülekezési törvényt, amivel igyekezett betiltani a júniusi menetet. A szabályozást megkerülve Karácsony Gergely főpolgármester önkormányzati rendezvényként biztosította, hogy a vonulást meg lehessen szervezni, amit később megtorolta a hatalom. Kihallgatták, rabosították, nem sokkal az ünnepek előtt pedig kiderült, hogy a gyülekezési törvény megsértése miatt a rendőrség vádemelést javasolt a városvezetővel szemben. Eljárás indult az őszi rekord részvételt hozó pécsi Pride szervezője Buzás Hábel Géza ellen is, az ő esetében is vádemelést javasolt a rendőrség. Míg itthon a hatóságok vegzálják a szervezőket, addig a nyugati világ épp elismerését fejezi ki. A Time magazin a világ 100 legbefolyásosabb feltörekvő vezetője közé választotta Radványi Viktóriát, a Budapest Pride elnökét. Őt az Európai Bizottság egyenlőségért, humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztosan ajánlotta a Time figyelmébe. Előtte például Karikó Katalin Nobel-díjas tudós és Rédai Dorottya, a Meseország mindenkié című könyv projektkoordinátora került fel a listára. Különleges pillanat volt ez. Mégiscsak egy kis ország vagyunk, és jó érzés nemzetközi platformon is megmutatni, hogy milyen civil kurázsi van a magyarokban. Jelzi a HVG-nek Radványi Viktória, hogy a Time elismerése nem elsősorban neki szólt, hanem az LMBTQ közösségnek. Ez szerinte egy másik üzenetet is hordozott. Azt, hogy valami nagyon nincs rendjén Magyarországon, hiszen a gyülekezési jog továbbra is sérül. A rendőrség könnyedén betilthat például tüntetéseket olyan indoklással, hogy a szervező vagy a felszólaló köztudomásúan meleg vagy transznemű. Ez utóbbi miatt Radványi Viktória már a Pride után nem félt odalépni Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési, valamint Bóka János Európai Uniós ügyekért felelős miniszterhez, hogy szembesítse őket a kormány homofób politikájának következményeivel. Azt a kérdést szegezte Navracsics Tibornak: miniszter úr, ha holnap hajnalban a rendőrség elvisz engem az otthonunkból, a gyülekezési törvény megsértésére hivatkozva, mit mondjon majd a párom a három közösen nevelt kiskorú gyermekünknek? Radványi Viktóriának az idei volt szervezőként a 9. felvonulása. 2015-ben kezdett önkénteskedni a Budapest Pride-nál, miután Mezőkövesdről a fővárosba költözött az egyetemi tanulmányai miatt. Azóta Budapesten él szivárvány családban. Feleségével három gyermeket nevelnek. A viharos év után együtt készülnek az ünnepekre. A karácsonyi menüt például már december elején elkezdték tervezni, és ez minden évben, ahogy nevetve megfogalmazza, egy kollaboratív tárgyalási folyamat, amiben a gyerekeknek is komoly beleszólásuk van. Bár most még a karácsonyra készülnek, Radványi Viktória pontosan tudja, hogy az ünnepek után újra lesz dolguk bőven. Sőt, talán most lesz csak igazán sok dolguk. Mert hiába az idei erődemonstrációval felérő, utólagos elemzések szerint talán 300-500 ezeres Pride, a kormányzat nem akar visszakozni. Az idei Pride megmutatta, ha a hatalmon lévők hoznak egy olyan jogszabályt, amit morálisan és erkölcsileg elfogadhatatlannak tartunk, akkor békés eszközökkel igenis utcára lehet vonulni, és meg lehet mutatni, hogy nem kérünk ebből. Nem szabad várni arra, hogy valaki jöjjön és megoldja a problémáinkat, vagy megvédje a jogainkat, hanem nekünk kell megszerveznünk magunkat, és felerősítenünk egymás hangját, véli az aktivista. Ezek a tiltakozó hangok képesek lehetnek felhívni a figyelmet arra is, hogy miközben a kormány a gyermekvédelemre hivatkozva hirdet harcot az LMBTQ közösség tagjai ellen, és nem kér a szivárvány családokból, addig hagyja, hogy elhagyott, családjukból kiemelt csecsemők százaira kedjenek kórházakban, és súlyos mulasztások, felfoghatatlan botrányok, bűncselekmények történjenek gyermekotthonokban, javító intézetekben. Fellépésre annál is inkább szükség lehet, mert a HVG által kikért rendőrségi adatok azt jelzik, hogy a regisztrált közösség tagjai elleni erőszakos bűncselekményekből, ha ez az esetszám nem is magas, egyértelműen egyre több történik. 2022-ben 13, 2023-ban 21, 2024-ben 20, idén pedig novemberig már 22 ízben történt vádemelési javaslat ilyen bűncselekmények miatt. Akadnak azért olyan statisztikák is, amelyek azt jelzik, hogy nem csak a gyűlölet propaganda hat, hanem az elfogadás is sokakat meg tud érinteni. Szijjordas Patrícia, az ELTE PPK szociálpszichológiai tanszékének kutatója, tanársegédje és doktorandusz hallgatója azt emeli ki, az Euróbarométer mérései szerint a 2000-es évek elejéhez képest Európa szerte magasabb szintű elfogadás és pozitívabb attitűd figyelhető meg az LMBTQ közösséggel szemben. A Medián és a Háttértársaság 2023-as országos reprezentatív közvéleménykutatása szerint például 71% volt azoknak az aránya, akik elfogadók lennének, ha a gyerekükről kiderülne, hogy az LMBTQ közösség tagja. A 2019-es felméréshez képest ez jelentős növekedés. Akkor még csak 50% volt ez az arány. Tovább árnyalja a képet az ELTE PPK szociálpszichológiai tanszékének idén tavasszal, nagyjából egy héttel a Pride-ot betiltó törvénymódosítás megjelenése után 4000 fő megkérdezésével készült felmérése a felvonulás megítéléséről. A kutatók három csoportot azonosítottak. Az egyikben azok voltak, akik elkötelezett támogatói az LMBTQ közösségnek. Fontos számukra az identitás kérdése, igazságtalannak gondolták a Pride betiltását, dühösek voltak és magas szintű morális felháborodásról számoltak be. A másik csoportban olyanok voltak, akik ellenezték a Pride-ot, inkább a kormány narratíváját támogatták, elfogadták a gyermekvédelmi keretezést, azt, hogy az LMBTQ témák veszélyt jelenthetnek a fiatalokra. Volt egy harmadik csoport is, amit a kutatók újfajta támogatói rétegnek neveztek el. Az ebbe tartozókat nem feltétlenül az LMBTQ ügy miatt érdekelte a felvonulás, hanem azért, mert azt észlelték, hogy a tiltás a polgári szabadságjogokat sértette meg. Ez a csoport kifejezetten magas hajlandóságot mutatott a Pride-on való részvételre és az LMBTQ ügyekkel kapcsolatos kollektív cselekvésre. Az igazságtalanság érzése egy olyan tényező, ami sokakat az utcára vihet, mondja a szakember. Ezzel együtt szerinte a társadalmi tiltakozásokat egyfajta fokozatosság előzi meg. Nem egyből tüntetni kezdenek az emberek, hanem először kisebb körben osztják meg a frusztrációikat, vagy a komment szekcióban engedik szabadjára a felháborodásukat. Ebben a helyzetben kell egy jól azonosítható ügy, ami szikraként tud működni, és képes keretet adni a dühös gondolatoknak, felgyülemlett érzéseknek. Az idei Pride az LMBTQ közösség láthatóságának és önkifejezésének eseményeként ebben a politikai helyzetben különösen alkalmas volt erre, véli. Hozzáteszi, a Pride képes volt arra, hogy a kisebbségi jogok védelmét egy tágabb társadalmi ügyé emelje, és olyanokat is megszólítson, akik eddig nem vettek részt a felvonuláson. Szerinte hasonló pszichológiai mechanizmust láthattunk a gyermekvédelem ügyében szerveződő influencer tüntetésnél. Ezek az ügyek azért tudnak ennyi embert megszólítani, mert morálisan erősen terheltek, jól azonosíthatók, széles körben osztott alapértékeket támadnak meg, tehát nem csak egy szűk csoport érdekeiről van szó, hanem olyan kérdésekről, amelyek mentén különböző tapasztalatokkal és motivációkkal rendelkező emberek is tudnak kapcsolódni, mondja. A szociálpszichológus szerint az emberek általában törekszenek arra, hogy belső konzisztenciát teremtsenek. Viselkedésük, az attitűdjeik harmóniában legyenek azzal, amit saját magukról gondolnak. Ha valaki a tiltás ellenére életében először elment a Pride-ra, akkor ez az élmény pszichológiai nyomást fejthet ki, hogy a cselekvést valamilyen módon összhangba hozza a saját nézeteivel, ami egyes esetekben attitűdváltáshoz is vezethet. Vannak olyanok, akiknek korábban nem túl pozitív véleményük volt az LMBTQ közösségről, most mégis arról számoltak be, hogy a jövőben több a közösséget érintő ügy mellett is kiállnának. És minél többen vállalják fel ezt, annál inkább hozzájárulhat a stigmatizáció csökkentéséhez. Véli. Ezeket a cikkeket hoztam ezen a héten Editerre. Köszönöm a figyelmet, a jövő héten újra várlak titeket. Addig is fizessetek elő a HVG 360-ra, és iratkozzatok fel a HVG YouTube és podcast csatornájára. Sziasztok!